Corii de martori de cărțimii cântărilor. Morții e noi izgălumă rumă asta regeit. Ez egy fantasztikus regény. Ugye egész életünkben vártunk arra, hogy mikor íródik meg majd a Karinthy regény. Megírja a Karinthy Frigyes a regényt, nem írta meg. Megírja a Karinthy Ferenc a regényt, ő se írta meg. Itt van Karinthy Márton, és a színházigazgató, színházi ember, mindeddig nem író ember, és megírja ezt a regényt. Ez különben egy nagyon izgalmas regény, nem egyszerű, csak egy regény, egy modern regény, mert kombinációja a fikciónak, az adatgyűjtésnek, a történelemnek, a visszaemlékezésnek, a kortannak, hiszen maga az ördög görcs és egy kortani leírás, ez Karinthy Gábornak, aki pszichotikus volt, nem akarom mondani, hogy szkizofrén, mert hiszen nem tudjuk ma, hogyan lehet ezt leírni. Mindesetre az, amiben ő szenvedett, az ördögörcs volt, és ezért tekintették, hogy jó mondjam, elbebetegnek, ugyanakkor egy nagyszerű költő volt. Különben Karinthy Márton szeretném megkérdezni tőled, ez az első kérdése, hogy voltak éppen úgy érzed-e, hogy éles különbség van ebben az esetben normális és nem normális között. Hogy mondhattad azt, hogy voltak éppen Karinthy Gábor normálisabb volt azoknál az embereknél, akik őt abnormálisnak tekintették.
Nagyon nehéz kérdés, Halaci? Nehéz kérdés, és azért vagyok nehéz helyzetben, mindezek mellett. Jobban. Tehát nehéz kérdés, és azért vagyok zavarban mindezek mellett, mert Ági tulajdonképpen mindent elmondott előző fejtegetéseiben, akár a folyóiratról beszélt, akár Stefan Zweigről, ami tulajdonképpen benne van a könyvben. Anélkül, hogy a teljességet próbálnám bitorolni, de például a stigmatizáltság vagy a sárga csillag problematikája nagyon-nagyon hasonló ehhez a őrültként való stigmatizáltsághoz. Tehát például Karinthy Gábor gyerekkori blödlieiben, vagy már nem is blödlieiben, hanem komoly víziójában egy sárga szobába akart mindig menni, sárga poharakkal, és ez már szinte mitikussá vált a történet során, és ugye ez a sárga ház, vagy a sárga pohár, vagy a sárga folyondáros lépcsőházas kis szoba, ez tulajdonképp a korabeli argóban a Dili házat jelentette. Lipót mező, amelyik nagy sárga épület volt, azt nevezték sárga háznak. Tehát ez is valami fajta stigmatizáltság, kiválás, kiválasztottság, amit lehet szörnyűséges megpróbáltatásként, de kiváltságként is viselni. Tehát ez kicsit a kérdésre is válasz, hogy az őrület az nem biztos, hogy mindig a Dilivel azonos, lehet, hogy valami kilépés valahonnan, és annak a képletes, költői, metaforikus formája.
Az ördöggörcs. Karinthy Gábor harcolt az ördöggel. Szólt hozzá, beszélt hozzá valahogyan, ugye beszélt hozzá, szólt hozzá, harcolt vele. És azt gondolod el, hogy volt egyben mindenkihez szól valaki, csak mi nem halljuk meg?
Ugye azt szokták mondani, hogy aki hangokat hall, vizionál, Szent Johannától az összes szentekig, akár a 20. századi szentekig, az tulajdonképpen egy mákonyos, kábítószeres, vagy valamilyen kiválasztott helyzetben van. Tehát a hangokat csak azok hallják meg, akiknek arra genetikusan kódolt adottságuk van. Karinthy Gáborról nem sokat tudunk. Ő tulajdonképpen a családon belül is egy fekete pont, egy titokzatos, megfejthetetlen vagy megfejteni való figura. Talán gyermeki képzeletemet és később talán írói képzeletemet is ez keltette fel. Hogy ő milyen hangokat hallott és az ő kapcsolatával a bizonyos ördöggel, aminek már a szóképe is, hogy ördöggörcs, különleges, titkokat takar, ezt nem tudjuk. Ez a könyv, amit nem is neveznék regénynek, mert nem tudom mi az, hogy regény, különösen a 21. században, különösen nem tudom mi az, hogy regény, mert az a régi 19. századi regény, amit annyian próbáltak már darabjaira szedni sikerrel, nem adtak helyette útmutatást, hogy milyen egy regény. Tehát a régi Tolsztói, Dosztojevszkij értelmű regény ma már azt hiszem, hogy nem lehet, vagy nem érdemes írni, illetve hát meg lehet próbálni, csak nem biztos, hogy sikerül. Tehát a darabraira szedett világnak ott kell újra műbe vagy formába önteni. Tehát ez a bizonyos hang, amit valaki hall, erre válaszolni illik, vagy megpróbálni válaszolni, és úgy gondolom, hogy nagybátyám Kalinti Gábor egész élete egy kísérlet volt erre a válaszadásra, és bevallom őszintén, és ez talán a könyvből is kiderül, hogy egy kicsit a Thomas Mann-i Dr. Faustus volt a mintám ebbe a dologba, hiszen ott is Adrian Leverkühn egy szerződést köt a ördöggel, bizonyos célok értelmében, vagy érdekében, és ebben véltem hasonlóságot Kalinti Gábor sorsába, akinek az életműve tulajdonképpen egy vékony kötetet leszámít, valami zseniális és csodálatos, mégiscsak az elhallgatása csend volt. Tehát ez volt a szerződés tárgya. Ez végigvonul a történetem, és remélem, hogy picit megpróbál választ adni azokra a kérdésekre is, hogy miért hallgatott el, vagy miért burkolt a körül csendben.
Nem gondolod, hogy voltak éppen a mi ítéletünk ebben a kérdésben nem teoretikus, hanem praktikus. Tehát, hogyha valaki egy ördög-görcs hatására, vagy következtében, egy ellenére egy nagy életművet hoz létre, akkor azt mondjuk zseninek tekintjük. Ha egy kis kötetet hoz létre, akkor azt mondjuk, hogy csend. Nem erről van szó? Hogy az eredményen mérjük le azt, hogy valami zsenialitása, vagy pedig az őrületnek egyik formája.
Hát nem vagyok se irodalom történés, ezt épp azt nem tudnám megmondani. Nagyon nehéz kérdést tett fel Ágnes, mert tulajdonképpen erről szól a egész 20. századi irodalom történet, hogy ezt vizsgálják, hogy mi válhat nagyművé, vagy hol van a zseninek és az őrültnek a határ. Hiszen már Nietzsche is ebben foglalkozott, hogy a zsenialitás és az őrület valamilyen formában egy hajszál vékony elválasztó vonal mentén, de meci egymást, tehát valahol ezek érintkeznek. De hozzá kell, hogy tegyem, hogy ez a bizonyos ördöggörcs, amit itt címnek vettem, és elég sokat hezitáltam, hogy mi legyen a könyvnek a címe, ez Kalinti Gábor önmaga által megnevezett betegségén túl, én úgy gondolom, hogy sokkal több traumát, terheltséget, vagy kiválasztottságot is takar, tehát a családon végigfutó traumákat próbálja általánosítani, és ha egy kicsit szerintel lennék, azt mondanám, hogy céljaim vagy vágyaim szerint ez egy kicsit többről is akart szólni, tehát a 20. század traumái és nagy törésvonalait is megpróbálta ördöggörcsként ábrázolni.
Hát a traumánál tartunk természetesen, legalább három döntő trauma van ebben a könyvben. Igaz a szóval, én Kalinti Gábor esetét nem érzem traumatikusnak. Az nekem szimbóluma a traumának, de magát én nem érzem traumatikusnak, érzem azonban a Kalinti család viszonyát a zsidósághoz. Tudnál erről valami beszélni? Hogy voltam, olyan egyszerű lett volna választ kapni Kalinti Frigyes zsidó származására, csak 5 lépés kellett volna tenni, hogy valahogy ezt az 5 lépést nem akarták megtenni. Hogy itt homályba fulladt az egész hagyomány, vagy az egész családi történet, és valahogy úgy jött ki a dolog, hogy az őskeresztény Kalinti Frigyes elvette egy zsidó lányt feleségül, nem? Hogy milyen traumát látsz te ebben?
Hát azt hiszem, ez a történetnek az egyik legnagyobb problémája vagy kérdése, hiszen a Kalinti család tulajdonképpen önáltatásba, vagy önmenekítésbe, vagy illúziókergetésből tulajdonképpen mindenfajta utakat és fantáziákat kitalált, hogy a valódi eredetet homályba borítsa. Ebben nem volt céltudatosság, vagy egyáltalán tudatosság, ez öntudatlanul zajlott, és mindenki, aki írt a Kalintiakról, itt már elég sokan voltak, vagy írtak róluk eszét, vagy akár regényt, hiszen Németh Andor egész regényt írt róluk, egy foglalt Páholy története címen, ezt a kérdést valahogy mindig ugyanolyan homályba hagyták, mint az maga a család is. Tehát valóban nem történtek meg azok a lépések, amik eljutottak volna a kérdezőt a végleges és megmásítatlan válaszig az eredeti dokumentumig. Ebben a történetben erre is kísérlet történik, sőt azt hiszem, hogy is jutunk oda, amit most nem állnék át. Érdemes talán ezt is felfedezni benne, de az mindenképp érdekes, hogy milyen önmenekítési technikákat talált ki a család ahhoz, hogy a valósággal tulajdonképpen szembesül, mindenféle érdekes karintis történeteket találtak ki mindenki a családban, hogy a származást, ha nem is meghamisítják, hanem valamilyen illuzórikus titok köré, titokba burkolják. Ez egy különleges érdekes történet, de maga ez a sztori, tehát a származástan, hogy visszamenni a gyökerekig, ez azt hiszem, hogy szintén nagyon jellegzetes 20. századi mítosz. Tehát az, hogy elkerülni a nyílt színvallást, vagy megpróbálni az asszimilációt teljesíteni. Azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb kérdése a történetnek, és ez mindig ott kell, hogy lüktessen benne. Ez volt a hajtóerő, ami végül is engem is kergetett, űzött, hogy ezt a bizonyos krimit, ezt a történetet felfedje. Mert egy krimiről van szó, még ha géneken keresztül játszódik is a történet, és nem az utcákon, vagy nem a rendőrszobákon. A krimi az lehet talán ott is izgalmas, ami belül történik. Tehát, magyarul, a történet végül is a 20. századi zsidóságnak a asszimilációjának a sikere, vagy a kudarca. Tulajdonképpen a 20. század semmi más, úgy érzem, mint egy óriási nagy önáltatás, vagy becsapás, vagy egy nagy becsapódás története, annak jegyében, hogy ez a bizonyos asszimiláció, ami úgy nézett ki, hogy a század elején, hogy létrejöhet, vagy lehetséges, hogy ez mégse sikerülhet. Tehát gyakorlatilag egy óriási nagy szembesülés avval a mélységes tragédiával, amin az ország is állt. Úgy gondolom, hogy ennél izgalmasabb téma nem is igen létezik, vagy ez az egyik legizgalmasabb téma, ami történhet, és ez ilyen értelemben csak példázat a karinti család. Én úgy gondolom, hogy ezen minden, vagy nagyon-nagyon sok, vagy a legtöbb polgári, közép-európai értelmiségi család átesett.
Ez igen, példázat, de egy nagyon jellegzetes, nagyon tipikus példázat, és jól csináltad meg. Nem minden családról tudjuk mindazt, amit te tudnál, és előteremteni tudtál a karinti családról. És azt mondtad, hogy ez a hamisítás nem volt tudatos, teljesen igazad van, mert a tudatos lett volna, nem lett volna a trauma, hisz a trauma elfelejtéssel jár. Éppen attól trauma, hogy elfelejtjük. Hát ez Freudnak egy alap gondolata, hogy az elfolytás elfelejtéssel jár. Tehát amit elfolytunk, azért építjük a kártyavárakat, mert elfolytottuk azt, amit voltak éppen tudhattunk volna. Talán tudtuk is, de a tudás a tudattalamba van visszasülyezve, tehát akkor nem tudjuk az, amit tudtunk. Erről ez nagyon szépen jön a regényedben ez a gondolat. De hát itt nem csak egy asszimiláció, egy vére sikerült asszimilációról, az a vére sikerül, és különben bő maradt a sorka, és elmére el fogunk térni a kérdések között. De nem csak ennek, hanem ennek a világ, egy elsüllyedt világnak az életformája. Tehát nem egyszerűen egy kudarc történet, hanem biztosan egy sikertörténeten keresztül kudarc történet. Hiszen te ábrázolsz egy elsüllyedt életformát, amit azért néha iróniával, de néha nosztalgiával ábrázolsz azt a kávéház életet, amelyet összejönnek az értelmiség író emberek, és annak beszélgetnek, forognak a témák körül, szeretik meg, utálják egymást, de valahogyan értelme van a napoknak, mert mindig történik valami egy körben. Most mi az erősen nálad? Az irónia, vagy a nosztalgia?
Ez megint nagyon összetett kérdés, mert most megint egy vallomással tartozom, tulajdonképp azért írtam az egészet, mert én nem éreztem jól magamat ebben a mai világban, és egy kicsit megpróbáltam visszarepülni, vagy visszavarázsolni magamat ebben a régibe. Én tulajdonképp a havi kávéházba szeretnék járni, és Fricivel és a többiekkel, akiket itt megidézek, szeretnék beszélgetni, hülyéskedni és bődvízni, de sajnos erre ma egyre kevesebb lehetőség. Tehát itt egy kicsit tényleg egy önmenekítésről van szó. Megpróbálom magamat kiszakítani ebből az undok, ronda, hűvös és kellemetlen világból, és valami olyan világba visszavarázsolni, ami szintén nagyon undor, kellemetlen és hűvös volt, de mai szemmel mégiscsak valami emberi világ volt, polgári világ volt. A szónak a legnemesebb érdelmében nem úgy, ahogy ma használják. A másik dolog pedig, hogy amiről eddig beszélgettünk, most úgy tűnhet itt a kedves nézőknek, hogy itt egy nagyon komoly, komor, sorskérdésekkel viaskodott könyvről van szó, hát remélem is. De ugyanakkor én azt hiszem, hogy remélem legalábbis, hogy szórakoztató olvasmányról is szó van, lehet sokat nevetni, és talán élvezni is lehet. Tehát megpróbáltam olyan kérdésekről, ilyen nagyon lényeges és mindannyiunk bőrét érintő kérdésekről beszélni, hogy közben azért elhangoznak azok a karinti sztorik, anekdóták, történetek, viccek, tréfák, bröndik, amik ugye nélkül ez a család, vagy ez a létforma elképzelhetetlen. A más kérdés persze, hogy igyekeztem elkerülni azt a csapdát, ami bennem van a témában, hogy ráfeküdni ezekre a blödikre, anekdótákra és ezeknek a sikeréből egy olcsóbb valamit létrehozni, hiszen ezt sokan megtették már, hanem itt egy egészen új aspektusból kerülnek ezek újra megvizsgálásra. Ez az aspektus pedig ugye a Kalinti Gábor apropóján, hát a saját rossz érzésem, az előbb említett mai világban. Tehát ez megint egy kicsit szembesülés a valóságban. Tehát a mítoszok és a történetek annyira behálózták ezt a régi történetet erről a családról, ami nem is tudom miért, ez is a titok tárgya, hogy miért érdekli annyira az embereket. Valaki egyszer azt mondta nekem, hogy hát könnyű neked nagyanyádról írni, hiszen ő kicsit mindannyiunk nagyanyja. Tehát Bőmaranka valóban mítikus figurává vált, most a nagy karintik a nagy írókon túl, hiszen ő nem alkotott semmi maradandót, ő magában a lépébe volt mítikus figura, de Devecseri szavával élve egy lágymányosi istenek értek körülöttünk, és ezek a lágymányosi istenek, akik akkor hétköznapi valóságként közlekedtek azokon a utcákon, ahol ma is én élek, egyszerűen behatárolták azt a teret, és valami szellemi farmaszussá emelték mai szemmel, és úgy gondolom, hogy ebbe tényleg mindenki belejátszott. Tehát nem csak akik alkottak, hanem azok, akik az alkotók körül értek. És akkor itt térünk oda, amit az előbb akartál kérdezni.
Nem tudom, mit akartam kérdezni előtt. Persze, hogy Bőmarankát szeretem, honnan tudtad? Igen, azt akartam kérdezni, mert Marci azt mondtad az előbb, hogy van egy igazán van nosztalgián, szeretnél kicsit ott hagyni kávéhez körül abban társadalban lenni. Mi lenne a véleményed, ha én azt válaszolom, hogy nem szeretnék nő lenni abban a társaságban? Abszolút nem szeretnék azok közé, a nők közé tartozni. A koszolány hülye felesége, és a közé, tehát a férfiakat imádó, meg hülye nők közé, meg a szerencsétlen és tragikus sorsú, a sors ellen szapizó Bőmaranka típus közé, aki kegyetlen volt, de személyiség volt, és valahogy nem tudott az ellenni, hogy ma könnyen lehetett volna. Ma a Bőmaranka más életet élne, mint akkor én. Nagyon kötött voltak a nőknek a helyzete, tehát azt mondom neked, mint férfinek, én nem érzem, hogy szeretnék adni kávéházba járó férfiak felesége vagy szeretője lenni.
Hát ha csak nem Bőmarankaként, hát úgy nagyon jó lehetett, hiszen mindenki őt szolgálta, és mindenki őt dicsérte, és még Fricivel szemben is kicsit kihiászották, tehát erről is szól a történet. Na most még mielőtt ebben belemegyünk, én nem tudom, hogy befogadtak-e volna engem ezek a nagy hadikülőkkel. Egy másik kérdés, a kisebb rendőrségi komplexus azért bennem van, ez meg az én ördöggörcsöm, vagy nem tudom, hogyha arra sétáltam volna mondjuk a 30-as évek elején, most nem tudom milyen életkorban vagy egyáltalán én, hogy akkor ott befogadtak-e, hiszen az egy óriási kegy volt, hogy valaki oda leülhetett a karinti asztalhoz, és egyáltalán, hogy megnukkalhatott, hát az meg aztán különös nagy kegy volt. Később is voltak egyébként ilyen nagy, hát volt királyhegyi asztal is később, 30 évvel később, vagy 40 évvel később, meg volt Fényes Szabolcs asztal is, meg szóval voltak nagyon jó asztalok később is. De ez a bizonyos klasszikus kávéházi asztal, ami minden kávéházban megvolt a maga zsenéje, aki köré ültek az emberek, és leülhettek, és akkor ott részt vettek, és egyáltalán befogadták őket, hát az egy az óriási dolog volt. Na, de hogy Bőmarankaként, hát én nem tudom. Szóval nagyanyám, hiszen a gényeit magamban érzem, tehát nyilvánvalóan kicsit elfogult vagyok, akár negatív, akár pozitív irányban, ő biztos egy rendkívül varázslatos nő lehetett. Én csak megpróbáltam felidézni, vagy újra szülni a képzeletemben. Rengeteget írtak róla, nem tudom mi az, ami vonzotta benne az alkotókat, vagy az emlékezéket, de kihagyhatatlan volt. Tehát talán annyival emelkedett ki a többiek közül, hogy neki véleménye volt. Tehát ő valóban egy egyéniség volt, akit nem lehetett megkerülni. Ha az élete tényleg abban is merült ki, hogy Fricinek betartson, tehát hogy tulajdonképpen...
Minden férfinek betartson, bosszút állt a férfiakat.
Igen, de leginkább Fricinek akar betartani, tehát valójában pontosan tudta, hogy kivel érdemes vitatkozni, vagy kivel érdemes harcolni. Ők ilyen értelemben valóban megtaláltak egymást, hiszen az istenek is tudják, hogy ki az ő párjuk. Ugye Zeus is pontosan tudja, hogy kivel érdemes hadakozni, tehát lejjebb nem adja. Úgy gondolom, hogy itten őrekik szükségük volt egymásra. Erről nagyon sokan próbáltak már élni, apám is ugye a szellemidézésben, de azért a titkukat, azt, ami végül is őket mégiscsak együtt tartotta, és mitikus figurával tette, és mindannyiunknak kicsit az őségé, az mégiscsak megfedhetetlen. És itt rögtön hozzáteszem zárójelbe, hogy a nagy titkok, amiket az ember élete során megpróbál megfejteni, tehát az élet nagy titkai, a misztérium nagy titkai, a beavatás nagy titkai, azok azért titkok, hogy megközelíteni lehessen őket, de teljesen megfejteni soha. Addig izgalmas a dolog, amíg csak a közelébe juthatunk, anélkül, hogy megégnénk és lezuhannánk, mint Ikarusz, de minden esetre oda érdemes törekedni, teljesen megfejteni nem lehet, mert ha már teljesen megfejtettünk minden titkot, ezek az életnek ezeket a nagy-nagy titkai, hogy például, hogy mi tartotta össze ezt a két embert, miért volt szükségük egymásra, noha meggyilkolták egymást, és a harc egész valamelyik haláláig zajlott. Történetesen ez Frici volt, aki először belehalt, aztán rögtön nem sokkal utána Aranka is, más okokból és más körülmények között, de végül is ők meggyilkolták egymást. De lehet, hogy ez a gyilkosság, ez volt az ő alkotó létüknek a záloga. Ez volt a feltétel. Tehát úgy gondolom, hogy ha már mi összes titkokat teljesen megfejtettük, és szinte egyenletszerűen levezethetünk, akkor utána a depresszió következik, mert nincs tovább, amit az ember érdeklődését fenntartja.
Utolsó kérdés, erre megtagadhatod a választ. Ez pontosan úgy azt kérdezem, hogy nyugodtan megtagadod a választ. A te viszonyod az apádhoz. Mert abban, amit ebben a könyvben láttam, az is egy harcos viszony volt. Nem csak az Aranka és a Karinti-Fiszi, neked az apád és apád között is egy harcos viszony volt. Nem kell erről beszélned. De csak nekem az volt a benyomásom, hogy nagyon szeretted az apádat, aki időként rettesen borzalmasan viselkedett, hogy igazán borzalmasan viselkedett. És mégis nagyon nagy szeretet volt apád iránt, de volt benne egy visszautasítás is. Most nyugodtan mondd, hogy nem akarsz erre válaszolni. De hogy akármit mondhatsz erről, amit éppen kedved tartja.
Nem mondhatom, hogy nem akarok válaszolni, hiszen a könyv nagy része végül is erről szól. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy újabb mítosz, az apa-fiú közötti harc. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon kegyetlen és egy nagyon rituális játék, amin végig kellett menni és meg kellett szülni. Így lehet, hogy pontosan emiatt a harc miatt, ami itt ugye szóba kerül, és egyik legfontosabb motivuma a történetnek, tartott ilyen sokáig. Hiszen tulajdonképpen 22 éve gyűjtögetem az anyagokat, és az első beszélgetésem pont cíművel 1981-ben, onnan indul a történet. De miért nem írott meg 85-ben, vagy 90-ben, vagy 94-ben, vagy 99-ben? 2000-ben kellett ennek megíródni, úgy gondolom, mert akkor jutott talán odáig a történet bennem, hogy úgy mertem szembeszállni az apámmal, hogy utána mégis fölemelem és megmentem őt magamnak. Tehát ez is egy régi sztori, a bibliabeli vagy mítoszbeli történet, hogy az apjával az ember le kell számoljon, utána kezét gyújtsa és újra egyenrangba fegyen. Tehát lehet, hogy ideig tartott ez a trauma, hogy nem ismertem volna vele ilyen formában. Ehhez kellett egy... Az embernek vagy tettekbe kellene megnyilvánulni akkor, amikor még módja van, vagy pedig hosszú idő után egy személyes vallomásban. Hogy az utóbbira került sor, hát ennek nyilván nagyon sok oka van, nyilván tehetségben oka is, hiszen nem mertem, vagy nem tudtam ezt megtenni. Én úgy gondolom, hogy minden régi nagy történet, és Ben ez a mítosz, ez megismétlődik, hiszen Thomas Mann-nál is ugye meg volt a fiaival, de akár most anélkül természetesen, hogy bárki ezt hasonlítan magam, félre nézse senki, de hogy úgy gondolom például a Don Juan is egy apa mítosszal való leszámolás, hogy őszoborra annak a kezegyűjtása, aki esetleg a pokolra viszi az embert, de lehet, de meg kell, hogy történjen. Tehát úgy gondolom, hogy a történet ebben a mi történetünkben is ismétlődően generációról generációra megismétlődik, és itt három generációnak a kéznyújtásáról van szó. Mivel én Trici Aranka történetét csak hallomásból és a mítoszok kötéből ismertem, tehát személyesen nem, apámmal viszont nagyon élő és mindennapi kapcsolatom volt, nyilvánvaló, hogy ez a legszemélyesebb, legfájdalmasabb és feloldozásában talán a legmélyebb történet az egészben.
Köszönöm szépen!